Sziasztok, továbbra is a Kávézó a világ végén hallgatjátok a Rádió Café 98 megoldás és jövőkutató magazinját, vendégem pedig még mindig Bazsó Gábor Karotta, autós újságíró, a téma pedig a jövő mobilitása. Ja, én is azt gondolom egyébként, én sem azt gondoltam, hogy ezt azért csinálták, hogy velünk kibabráljanak, hanem egyszerűen nagyon-nagyon előrelátóak voltak, és megvan az a központi akarat, ami egyébként szerintem ugye nálunk, mint ebben az egész elektrifikációban is látszik, hogy elkezdünk nyimnyámogni, tehát tényleg elkezdünk picsogni ezen, hogy őnek meg ez nincs, ez valaki kiszámolta, megtervezte, oké, a következő 10 évet vagy 15 évet erre szánjuk, és elindulnak egy irányba, és ezt felépítik, és ez nálunk meg nincs, és most ebből az egészből is látszik, hogy milyen döbbenetes ellenlobbi indult el az egész elektromos autózás ellen, és tényleg az ember bármilyen sajtóorgánumot fölcsap, szinte mindig találkozni egy olyan cikkel, ami megpróbálja ezt valahogy besározni ezt az egész dolgot, és visszafelé tolni, de hát közben meg igen, a világ meg megy egy irányba, és ezt meg nem lehet megállítani.
Azért nem lehet meg, és ez a nagyon fontos, hogy tényleg nem lehet megállítani, és azért nem lehet megállítani, mert a fizika könyv ellenében még nem ment át semmilyen változás. Tehát, hogy a fosszilis ipar, és azonből mondjuk a földgáz meg a kőolaj kitermelés, az nem úgy lett, hogy valakik megparancsolták, hanem úgy lett, hogy a fizika könyv szerint jobb megoldást kínált az energiatermelésre, meg az energiahordozókra mindenestül belekalkulálva azt is, hogy mennyire mozgathatóak, tárolhatóak, hogy lehet őket kitermelni, és tovább, mint ami előtte volt, ami a szén, meg a bálna, zsír, meg olaj. És szintén hosszan folytathatnánk még az analógiák sorát, de az a lényeg, hogy hosszú távon minden, a fizikailag értelmesebb irány, a hatékonyabb irány felé mozog. Ezt lehet akadályozni, gátolni, beavatkozni, mesterségesen valahogy megpróbálni a folyamattal valamit kezdeni, de biztos, hogy ebbe az irányba fognak a dolgok gravitálni. És amit ilyenkor csinálni lehet, az vagy az, hogy azt mondjuk, hogy megpróbáljuk a magunk piacát is segíteni, ahogy a lehető leggyorsabban lépjen el ebbe az irányba,
de nincs ez már késő? Tehát, hogy ez ugye sok mindenki azt mondja, ez viszont akkor most ez a hát, ha jól lehet, hogy már elment.
Ha szabad egy mini zárójelet ide nyitni, itt ugye az a probléma, hogy mi azért szeretünk jobban élni Európában, és azért van az, hogyha megnézzük, hogy az emberek jellemzően honnan, hova emigrálnak, akkor a jellemző irány, mert ugye úgy beszélni lehet arról, hogy hol jó lenni, meg ilyenek, de a végén a népmozgásoknak a térképét megtekinted, és az emberek azért a lábukkal szavaznak jellemzően. Tehát, hogy ameddig egy térségből inkább kiköltöznek emberek, és egy másik térségbe inkább be, akkor azt lehet feltételezni, hogy ezt azért csinálják, mert jobb életet remélnek azon a helyen. És Kínából jellemzően inkább kifelé mentek azért az emberek az elmúlt időszakban. Ez alakulgat, nem biztos, hogy ez mindig így lesz, de hogy azért alapvetően az volt a jellemző, hogy kínai szakemberek mennek máshova a jobb boldogulás reményében.
Ezt nem feltétlenül, én sok helyről azt hallottam, hogy egy darabig ez volt, igen. De most már viszont igen. Sokkal jobb lehetőségek vannak odahaza.
Ez igaz, ez 100%-ig igaz, ezért mondom, hogy ez átalakul a félben.
Ha nem zavar, hogy mindig mindenhol föl vagy éve, és kapsz egy szociális pontozást, ez belefér,
hogy,
akkor...
Igen, tehát hogy pont azt akartam mondani, hogy az, hogy Kína ennyire jól végig tudta ezt a váltást vezényelni eddig, az együtt jár azzal, hogy mi itt most ebben a műsorban mondhatjuk azt, hogy Európa ezt elbaszkodta, és nem visznek minket érte a börtönbe. Ha ezt Kínában mondanánk, az ottani menedzsmenttel kapcsolatosan, akkor simán lehet, hogy annak nagyon rossz vége lenne. Nem biztos, hogy rögtön börtönbe vinnének minket, de szerintem legkésőbb 24 órán belül mind a ketten rá valamilyen módon értesülnénk arról, hogy nem biztos, hogy a megfelelő kifejezést választottuk, igen, az elvtársak munkájának az értékelésével kapcsolatban, és kapnánk új szempontokat, hogy jobban megértsük, hogy valójában miért csináltak mégis.
Nem ezt akartatok inkább mondani, hogy?
Igen. Na most ezek a dolgok Európában nem történnek, ahogy az is van, hogy Európában nem 6 napot kell dolgoznod, hanem 5-öt, vagy bizonyos részein 4-et, hogy amikor home office-ozni lehet, akkor home office-ozni lehet, hogy amikor a gyereket beteg, akkor otthon lehetsz vele, mit tudom én.
De azt azért tudjuk megcsinálni, mert mondjuk van például egy olyan húzó ágazat, mint a német autóipar, ami egy nagyon-nagyon nagy jólétet tudott eredményezni, és nem fog-e most azt történni, oké, most ezzel kvázi kiöntöttük hogy mondják, ugye a fürdető vízzel a gyereket, tehát hogy akkor tök jó, beleálltunk ebbe, hogy akkor elektrifikálunk, de közben lassan tudtunk váltani, és aztán most az van, hogy akkor viszont földbe áll egy nagyon-nagyon komoly húzó ágazat.
De igen, pontosan ez van, és én ezzel éppen a világnak az összetettségére szeretném csak felhívni a figyelmet, hogy Európa azért csinálja ezt rosszul, pont, amiért egyébként Európában jobb élni. Hogy elhangozhatnak az ellenvélemények, hogy nincs egy központi irányítás, ami vasakarattal keresztül tolja ezt az egészet, hanem vitatkozás van, egyik is igaz, másik is igaz van, nagyon sok elköltött pénz van azzal kapcsolatosan, hogy amikor olvasod az újságban az ökörségeket erről, az azért van, mert azokért az ökörségekért valaki mindig fizet. Nem feltétlenül az újságírót fizeti le, tehát itt nem ilyen primitív izére kell gondolkodni, hogy oda megy az olajlobbista, és akkor így korrumpálja, hogy te figyelj, írd mászt, hogy nincs szükség a villanyautókra. Nem ilyen módokon, hanem olyan módokon, hogy nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki a nagy mainstream autógyártókkal, az autó szakma, ugye ezt elég jól ismerem belülről, évtizedes kapcsolatok, és egyébként mellesleg sok 10-100 millió forintok az évek alatt, amelyek mozognak az egyik irányból a másikba. És akkor az van, hogy csak simán egy vezetői interjú, hát nyilván, hát miért ne írná meg az újság, hogy mit gondol a Toyota közép-európai vezetője mondjuk erről, aki nyilván el fogja mondani a saját véleményét, és nyilván nem fogja az újságíró zárójelben végig fact-checkelni az interjút, hogy egyébként ez az állítás hazugság, ez az állítás nem felel meg mindenben a valóságnak. Itt a vezérigazgató nem fejtette ki a valóság minden szegletét, hanem így ezek, hogy le vannak írva, és az egész úgy van tálalva, mintha. Hogy amikor azt mondja az európai autógyártó, hogy hát a villanyautókra nincs kereslet. Sajnos kénytelenek vagyunk visszafordulni ebből az irányból, mert az emberek nem veszik meg a villanyautókat, és nyilván nem teszi hozzá se ő, se az újságíró, hogy a mi szar villanyautókra nincs kereslet. Nem az van, hogy általában nincs kereslet a villanyautókra, hanem hogy a mi piacunkon az általunk gyártott ilyen képességű villanyautóra ezen az áron, na arra nincs kereslet, amiből nem az a levonandó következtetés az elektromosság rossz, hanem hogy rossz a termék. Az a termék, amit árulni tetszik. És ha valaki ennél egyel messzebbről nézi, több helyről szerezi információt, akkor így látja, hogy valójában a világban a folyamatok nem ebbe az irányba látszanak menni, hanem bizony az elektrifikáció felé igyekeznek menni. És az Európai Unió ugye sajnos egy demokratikus intézmény. Nyilván sajnos és szerencsére egy demokratikus intézmény, úgyhogy mindenféle emberek ülnek benne, a futóbolondoktól kezdve a gazembereken át a legnagyobb jószándékú kiváló szakemberekig bezárólag, tehát a skála végtelen, mindenből van, és ennek megfelelően nyilván nem tud olyan egyértelmű irányba döntéseket hozni, és főleg nem olyan sebességgel, és aztán nincsenek olyan szervei, amikkel azt úgy lehetne végigverni vasakarattal egy rohadt bonyolult intézményrendszeren meg egy iparon, mint ahogy azt egy központilag irányított gazdaság meg tudja csinálni. Tehát szükségszerűen lényegesen lassúbb. Ezzel együtt az EU tök jól megmondta egy ponton, hogy ki fogjuk vezetni a belső égést, és dátumot is szabott hozzá. Ez lett volna az a jel, ami alapján az európai piac szereplői, most a nagy autógyártókra, meg az ő beszállítóikra gondolok, azt mondhatták volna, hogy kurva életbe, ez elég nagy szó, mert ez azt jelenti, hogy...
De ezt mint el is kezdték volna, aztán valahol ez megtorpant.
Az a baj ezzel, pontosan így van, az a baj ezzel, hogy ez az egész egy... Tehát ameddig azt nézed, hogy a politikusnak mi a fontos, a politikusnak az a fontos, hogy őt újra válasszák, és a választói szeressék. Ezért alapvetően jó esetben, ideális esetben azt is mondja, amit tényleg jónak tart, vagy jónak gondol, de nagy részt azt mondja, amiről azt gondolja, hogy a választóinak szimpatikus üzenet, illetve ami az ő zsebébe pénzt rakó, a választási kampányát finanszírozó vállalatok szerint jó üzenet. És ez az üzenet, a 90-es évek végén így ilyen homályosan ez a zöld izé volt még, de senki se tudta, mit jelent. A 2000-es években így egy kicsit így jobban, akkor így voltak a zöldnek ilyen furcsa izé, Németországban, hogy az atomellenességet jelentette Fukushima után így a zöldség sok szempontból, meg mit tudom én, de kb. Abban mindenki egyetértett, hogy a villanyautózás, főleg amíg ilyen távoli, messze, diffúz, megfoghatatlan, de hogy ez valami jó lesz, mert így jó pofa ez a Leaf, kicsit aranyos, majd egyszer így, de senki sem vette különösebben komolyan. Az autógyártók is szívesen mondták, mert ők is érezték meg, valójában az van, hogy ne gondoljuk már, hogy én tudom a legjobban a fizikát az egész világon, hogy ők ezekkel a dolgokkal azért valójában igazából tisztában vannak. Hanem így inkább úgy voltak vele, hogy ez az átállás, ez hosszú távon sokkal olcsóbban gyártható autókat eredményez, ám de az átmenet, az nagyon drága, és olyan szempontból is drága, hogy olyan dolgok és személyek válnak szükségtelenné, amikre már nagyon sok pénzt költöttünk. Gépsorok, amikre nincs többé szükség, hiszen amikor azt mondjuk, hogy harmadannyi alkatrészből van, az azt jelenti, hogy a kétharmada nem kell. Azok az emberek, akik azt megcsinálták eddig, azok nem kellenek. A gépek, amik megcsinálták eddig, azok nem kellenek, mások kellenek helyettük, amikhez adott esetben még nem értünk, emberek, akik nem nincsenek kiképezve, hogy tele van Németország sok tízezer, sok százezer olyan szakemberrel rendelkezik, akik hosszú évek, akár évtizedek óta nagyon megbecsült tagjai a mikrokörnyezetüknek, a cégnek, ahol dolgoznak, a vállalatuknak, karrierjük van. Bücci bácsi, aki 9 generációnyi géplakatos tanított már be, hogy a szagából, nem a hangjából, a szagából megmondja, hogy a CNC gépnek miért kezdett el kotyogni, és melyik csapágya, és megcsinálja, mielőtt baja lenne, se lejthányad, meg sem mozdul, és Bücci bácsit el kell küldeni, mert bakker a CNC gépen, azon sajnálatos módon, hát ugye a 10 sebességes váltóhoz kellett eddig az alkatrészeket készíteni, és nem kell sebességváltó egyáltalán, nem, hogy 10 sebesség, 3 se, 1 se kell valójában. Ez is lehetne egy újabb zárója, hogy most az európaiak még a végén sebességváltót is tesznek néhány gyártó a villanyautóikba, de majd
hát elmúlik. Bücci bácsinak legyen, maradjon egy kis
ez munkáját. Is elmúlik majd. És hogy ezek személyes tragédiák plusz nagyon drágák, az autógyártónak az ember elküldése is nagyon drága, a politikusnak egy iszonyú pokol, tehát most az van, hogy hirtelen azt kapja meg a lakossági fórumon, nem azzal szekálják már, hogy miért büdös a levegő az iskolában, hanem azzal szekálják, hogy hát miért nem lesz munkája a férjemnek. És lehet, hogy érti a választópolgár, hogy ez összefügg, azért nem lesz munkája a férjének, mert villanyautókat kell gyártani, amihez nem kell már az a CNC gép, amivel a váltóalkatrészt csinálták, cserébe sajnos hát ugye villanyautó lesz, de hát nem lesz ugye munkája, ameddig valahogy nem talál magának egy másikat. De már pedig az a baj, hogy a világ az ennyire komplikált, és ezek igenis egyszerre történnek ezek a folyamatok. És az lett volna az európai vezetés feladata, hogy nagyon keményen végig tolja ezt a váltást. Mert ami most látszik, hogy engedte egy kicsit elpöcsölni, felhigulni ezt a folyamatot. Hogy engedte, hogy az autógyártók, akik eleinte a nagy meghatározó európai autógyártók, például a Volkswagen maga is nagyon hangosan kiállt amellett, hogy ezt az átmenetet meg kell csinálni. Ami azért volt, mert ők is ismerik az igazából a kurva fizika könyvet, nem csak én, ők is tudják, hogy így is úgy is ez a vége ennek, és volt egy olyan pillanat, amikor nekidurálták magukat, hogy jó van, akkor bakker, most akkor így, na, akkor most valahogy, ha megdöglünk is, de valamit csinálunk ezzel, csak aztán kiderült, hogy hát ugye az autógyártó tulajdonosa is valaki, és azok a valakik, akik a tulajdonosok, ami egyébként a Volkswagen esetében nagyon nagy részben a konkrét dolgozói érdekképviseleteket jelenti, tehát hogy a szakszervezetek, azok maguk is a
tulajdonosok.
A tulajdonosok. Plusz ráadásul nagyon fontos tartományi képviselet is van ottan, és ők mind azt mondták, hogy várjál, hogy ez azt jelenti, hogy Bücci bácsi ki kell rúgni, nem, nálunk ilyen nem lesz, nem, miért nem csinálunk, tessék kirúgni mondjuk a lengyelországi üzemben dolgozókat, és tessék bezárni a lengyelországi üzemet, amire nyilván Lengyelország mondja azt, hogy hülye vagy, menjél már, vagy csak nálunk harmadannyiért készül egy autó, mint nálatok, most akkor nehogy már az legyen, hogy innen rúgott ki az ember, csak azért, mert ez nem Németország, miközben itt valójában sokkal értelmesebben tudnál, meg versenyképesebben tudnál gyártani, és tele van ilyen típusú, bonyolult, iszonyú nehéz belső konfliktusokkal az egész folyamat, és itt most azt látjuk, ami egyébként már lezajlott a gazdasági átalakulásoknak egy tök nagy részén, és jellemzően ezért döglenek bele ugye ezt a tudományos szakirodalom inkumbens szereplőknek hívja, tehát azok, akik nagy, meghatározó szereplői annak, ahogy régen mentek a dolgok, azok kevés kivételtől eltekintve, amikor a technológiai nagyot vált, általában megdöglenek. Pont ezért, mert ahhoz, hogy mást tudjanak csinálni, ahhoz le kéne vágni azokat a végtagjaikat, amikre addig szükség volt. Képzeljük el, hogy mit tudom én, Andrew Tate, aki egész életében gyúrt meg, szivarozott és lányokat futtatott, és holnaptól kezdve el kéne kezdenie sneciként vízben úszva ilyen nagyon picike lukakon átférni. Hogy hát ez nem lehetséges, ugye? Mert hát eddig az volt a feladat, hogy egyre nagyobbnak és erősebbnek lenni, most hirtelen nagyon kicsinek és mozgékonynak kéne lenni, akkor le kéne vágni ezeket a kiváló felpuffasztott végtagokat, a sok bicepszet, meg minden, és akkor így az valahogy az ember próbálja átférni. Ehhez nincs kedve.
Ezt vizualizáltam, a Nendrutét, mint sneciként úszik át a lukakon, ezt elrakom.
De mindegy, tehát az van, hogy ennek nincs értelme, sokkal könnyebben válik snecivé valaki, aki eleve onnan kezdi, hogy így már ebihal korából a sneciségre gyúr, minden biológust elnézést kérek, és tudom, hogy igazából az ebihalból nem lesz sneci, és hogy azt is tudom, hogy Nendrutétből se tudna sneci lenni, ezeket mind képletesen mondtam. Szóval én nagyon drukkolok az európai autóiparnak, mert az európai autóipar nekem érzelmileg is fontos, plusz nagyon sok, tehát azt nagyon megérzi egész Európa, ha az európai autóipar megrecsen. Azt, hogy abban az értelemben megrecsenne, hogy csak így simán nyomtalanul eltűnik, az eléggé valószínűtlen, mert a világnak nem lesz szüksége kevesebb autóra, hanem, illetve egy sokadik zárójel lehetne az, lehet is, az. De lehet, hogy abban is kevesebb
odáig,
lesz.
Odáig el se jutottunk. Igen. Igen.
Lehet, de hogy valószínűleg a nagyon közeli jövőben nem lesz szükség kevesebb autóra, és ezeket le kell gyártani, és praktikus, hogyha ezeket azért viszonylag a felhasználási helyhez közel lehet legyártani. Megolcsóbb nyilván. De nem teljesen mindegy, nyilván a németeknek se teljesen mindegy, hogy az van-e, hogy mondjuk Magyarországon Kecskeméten Mercedeseket gyártanak, és Szegeden BYD-t, vagy Kecskeméten és Szegeden is BYD-t gyártanak, meg Szent Gotthárdon is esetleg BYD-t gyártanak, és ahogy Wolfsburgon eddig alapvetően Volkswageneket csináltak, de Berlin mellett ottan most már Teslákat csinálnak, hogy esetleg Teslákat csinálnának mondjuk Wolfsburgban is, azt ők nyilván nem szeretnék. És most abba az irányba kéne menni, és nyilván nagyon nehéz ez, hogy muszáj, ha megdöglenek is, muszáj valahogy a villanyautógyártásra átállni, és az a rohadt nagy kérdés, hogy azok az emberek, akik vezetik ezeket a cégeket, azok olyan cégvezetők-e, akiknek a cégük a fontos, tehát hogy arról van-e szó, hogy én rohadtul szeretem a Volkswagent, és azt akarom, hogy 20 év múlva is a Volkswagen egy rohadt jó sikeres vállalat legyen, vagy arról van-e szó, hogy én egy rohadt jó menedzser vagyok, aki tök sok pénzt szeretnék keresni, ki szeretném tölteni a szerződésemet, ameddig le nem jár, vagy akár nem is akarom kitölteni, de nagyon sok pénzt szeretnék keresni, mielőtt lelépek. És aztán miattam az egész összedőlhet a picsába a hátam mögött. És most azt hiszük, hogy ez egy ilyen jópofa kis izé, az újságíró okoskodik, de hát közben ezek az elmúlt egy év fejlemény, ugye Carlos Tavares volt az autóipar az elmúlt két-három évben messze legjobban kereső cégvezetője, ő gründolta a Stellantis csoportot, egy világválogatott, mi így Európában az Opel, meg a PSA csoport, ugye Peugeot, Citroën, Lancia, Alfa Romeo, és megették a Fiat Chrysler Dodge amerikaiakat hozzá. Ezekből lett egy ilyen nagy izé, és fantasztikus költségcsökkentés, ugye Opel néven árulunk Peugeot, meg víz, de így úgy, amúgy, és nagyon nagy hatékonyság és iszonyatos költségcsökkentés, ilyen jól elindulnak a számok mindenfelé, minden kurva jó, a Carlos Tavares annyi pénzt vitt haza, mint a másik 9 ember az autóipar top menedzsmentjéből együttvéve. Majd most hirtelen kirúgták, mert kiderült, hogy igazából valójában tökre nincsenek a jövőben versenyképes autóik, hogy valójában a fantasztikus eladási számok azok nagyrészt arról szóltak, hogy nem volt raktárkészlet, mert a Covid utáni meg környéki izében kifogytak, és rátolták a kereskedésekre ezeket az autókat, ezért úgy nézett ki, mintha a gyárból le lenne adva, de hát valójában aztán onnan meg nem adódott el az embereknek, főleg Amerikában, és nagyon nagy a baj, úgyhogy ott végül kirúgták, ilyen ünne tényleg szentként tisztelt ünnepelt hős volt, és kirúgták, és így elment, hogy na, szavaztok, császtok, akkor én léptem, és aztán majd a Stellantis szedje szét három életképes kínai nagyvállalat, így kicsemegészeti mindenki azokat a márkákat, amik így tetszenek neki az üszkös romok közül. Ez egy nagyon rossz irány lenne. Meglátjuk, hogy igazából sikerül-e valahogy így irányt találni, tényleg nagyon-nagyon-nagyon nehéz attól, hogy nem tud úgy mozdulni egy nagy európai cég, hogy közben az egyik lábával a másikra ráne lépnek közben, de muszáj lesz megcsinálniuk. És ugye volt egy olyan friss fejlemény, hogy akkor egyrészt fellazítani egyre szigorodó emissziós normákat, egyfelől, hogy lesz Euro 7, meg nem lesz Euro 7, és akkor mi lesz benne, hogy a teljes tiltást azt végül eltolnie, vagy akár elengednie mindenestől, hogy az embereknek ugye ne kelljen a drága villanyautókat kifizetni. Minden ilyen elkezdett felmerülni, és az utolsó utáni mencsvár az volt, hogy a kínaiakra megvessünk ki ugye védővámot.
Igen.
Na de közben Hát ugye egyrészt elkezdtünk arról beszélni, már mint a nagy európai autógyártók elkezdtek arról beszélni, hogy legyenek inkább akkor a plug-in hibridek, ne a tisztán elektromosok. Mert ugye a plug-in hibriden értjük, hogy azon hogy fogunk pénzt keresni, hiszen ugyanúgy van benne egy belső égésű motor, kellenek hozzá ugyanazok az emberek, nagy részt ugyanazok az alkatrészek, ugyanaz a beszállítói lánc, ez mind kell, vissza kell hordani ugyanúgy olajcserére. Fékbetét is azért inkább fogy benne, mint a tisztán elektromosban. Tehát így azért azt értjük, hogy az üzletileg hogy lesz értelmes. Pláne, hogy ugye mindegyikben tönkre fog menni az aksi valahány éves korábban, mert nagyon pici, és sok benne a ciklus, ha jól használják. Ha meg nem, akkor ugye sokat fogyaszt. Akárhogy is, tehát, hogy akkor így van ez a probléma, de hogy a plug-in hibridek felé terelnék inkább az embereket, csak hogy a kínai villanyautó dömping megfékezésére kivetett kiegyenlítő vámokat, azokat ugye az elektromos autókkal riogatás kapcsán a villanyautókra vetették ki, és a plug-in hibridekre nem. És véletlenül plug-in hibridből is Kínában gyártják a legolcsóbbakat és a legjobbakat, úgyhogy ott még én számítanék a következő években drámai fejleményekre ezen a területen, és nem lehet megúszni, tehát nincs más út az európai autóiparnak se, az amerikai autóiparnak se, egyetlen útja van, hogy muszáj olyan villanyautót gyártani, ami elég jó ahhoz, és elég olcsó ahhoz, hogy az emberek meg akarják venni. Ha ez menni fog, lesznek 10 év múlva, ha nem fog menni, akkor ott lesznek szegények, döglöttek, és majd így szomorkodunk, hogy annak idején már bezzeg még volt, de mit tudom én, Dalahi sincs már, meg Száb se, hogy valami frissebb halottat mondjak.
Kábor, nevetgéltél, amikor átküldtem egy pár kérdést, hogy akkor hány hónapig fogunk itt ülni a stúdióba, és tehát most már értem, hogy miért, mert két kérdésig jutottunk, és igazából bőven-bőven megettük a műsoridőt. Egy csomó mindenről szeretnélek még kérdezni, úgyhogy ha esetleg valamikor még kapható vagy rá, akkor tök szívesen látnálak, de egyszerűen nem. Jön a következő brigád, és ki kell innen húzzunk. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad a véleményedet, ami elég határozottan, igen, villanyautós. És akkor még egy csomó mindent meg majd megbeszélünk, például azt, hogy igen, hogy lesz-e egyáltalán mindenkinek autója jövőben, hogy fog kinézni, meg lesznek-e okos autók, mert szóval egy csomó minden van, amit még lehetett volna taglalni, de akkor azt legközelebb. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm, és bárhány év múlva is számon kérhető vagyok. Mármint nem csak úgy értem, hogy a vállon veregetést fogadom el, hogy igazam volt, hanem hogyha nem, azt is kíméletlenül be fogom vallani, és hamut szórok majd a fejemre.
Na jó.
Dízelkormot.
Dízelkormot. Köszönöm szépen. Ti pedig ne felejtsétek el, ha szeretnétek visszahallgatni az adást. Minden adásunk fölkerül az összes podcast platformra, illetve ismétlünk is, úgyhogy tartsatok akkor is velünk, hallgassátok meg még egyszer, meg hallgassátok vissza az adásokat, mert egy csomó tök jó adás van, és mindenféleképpen maradjatok itt a 98-on. Sziasztok!
Sziasztok!